Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 243. számú dicséretünk első versét. A 243. dicséret első versét énekeljük, ami így kezdődik: Téged, ó Isten, dicsérünk. El helyünket, és folytassuk a már megkezdett énekünket, a 4., 5. és 6. versét énekeljük el. A 4. vers így kezdődik: Téged dicsér, Atyaisten, szent egyházadnak népe. Hallgassuk meg hitvallásunk tanítását.
Kedves testvérek, néhány kérdésben és ráadott válaszban mélyüljünk el az Úr Jézusról való tanításokban ebben a fejezetben. Így hangzik az első kérdés: miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csak is magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Ilyen alapvető praktikus kérdéseken haladunk tovább. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? Ez lesz a következő kérdés, az előzőre a válasz pedig, tehát a miért temetette el? Azért, hogy egy bizonyossága legyen annak, hogy valósággal meghalt. A második kérdésre a válasz: a mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. Következő kérdés: mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által, ami óemberünk, ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hála áldozatól őnéki szenteljük. És a mai alkalommal az utolsó kérdés és a ráeső válasz: miért teszed ezt is hozzá, szála alá poklokra, harmadnapon feltámadva, idézi a hitvallásunkat? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, Krisztus az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel, rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
Kedves testvérek, most hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint az szól hozzánk Máté evangéliumának 25. részéből, a 31. verstől a 46. versig terjedő szakaszból. Máté evangéliumának 25. részéből a 31. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje: amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, szívünkbe fogadását. Gyertek most, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges Úr Jézus Krisztus, leborulunk előtted ezen a vasárnap reggelen is, és magasztalunk téged mindazért, amit megcselekedtél értünk. Köszönjük, hogy az Atya akaratát, tervét, örök rendelését hajtottad végre azzal, hogy eljöttél, emberré lettél, meghaltál és feltámadtál. Köszönjük, hogy így végezted el a megváltás munkáját, hogy aki beléd kapaszkodik, aki tőled ezt hittel kéri és elfogadja, tudnélik a bűnbocsánatot és az örök életet, annak te ezt tud ingyen adni. Köszönjük neked, hogy a te evangéliumod hangzik a világban, hangzik már oly régóta, és nagyon könyörgünk azért, hogy a mai napon is hadd hirdettessék a te országodnak az örömhíre. Könyörgünk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, ne ezekre tekints, hanem szólíts minket nevünkön, szólítsd meg a mi szívünket, végezd a te lelked által mindazt a munkát, amit elterveztél velünk kapcsolatban is. Így tégy minket, kérünk, gyümölcsöt termő, hűséges, hívő gyermekeiddé. Amen. Isten igének hirdetésére készülve énekeljük a 243. dicséret 7. és 8. versét. A 243. dicséret 7. és 8. versét énekeljük. A 7. vers így kezdődik: Ó győzedelmes királya Jézus megváltottidnak. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján ma Isten akaratáról és üzenetéről Isten szent lelkének segítségével ma szólni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliumának 13. részében, a 24-től a 30-ig, valamint a 36-tól a 43. versig. Máté evangéliumának 13. részéből a 24-től a 30-ig, valamint a 36-tól a 43. versig, így szól Istenünk ígéje. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe, de amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe, honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó maga mennyekországának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Kedves testvérek, Jézus Krisztus ebben a példázatban arról tanít, hogy a mennyek országa hogyan és miért van jelen most, itt, ebben az időben és térben közöttünk is. Itt most nem az a kérdés, hogy létezik egy ilyen birodalom, mert igen, létezik, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan és miért létezik. Lehet, hogy erre néhányan fölkapjátok a fejeteket, hogy a mennyek országa jelen lenne itt a földön, közöttünk, ahol annyi borzasztó dolog történik, ugyan már. Azonban Jézus úgy beszélt a mennyek országáról, mint ami egy nagyon is valóságosan benne magában, Jézus személyében közel jövő valóság, de ami az ő mennybe menetelével sem szűnt meg a földön lenni. A mennyek országa most a Szentlélek láthatatlan, de mégis valóságos munkáján keresztül, azaz a Jézusról szóló evangéliumban, annak hirdetésében, és az annak hívő emberek átformált emberi életekben van jelen. Még pontosabban a hívőknek a Krisztussal és az egymással való közösségében. És az idők végén, Jézus visszajövetelekor ez a közösség látszik majd meg, teljes valójában, kézzel foghatóan, ahogyan a mennyek országának a dicsősége be fogja tölteni az új eget és az új földet. Addig azonban hiába keressük máshol, csak a testélet ige köré gyűlő, az élő ige által megváltoztatott és az igével közösségben lévő emberek között találhatjuk meg. A mai példázatunk ennek a most még láthatatlan lelki valóságnak két tulajdonságáról tanít minket. Először, hogy milyen a mennyek országának helyzete ezen a földön, másodszor pedig, hogy mi a célja a mennyek országa jelenlegi állapotának. És ez a cél pedig egyrészt figyelmeztet minket, másrészt bátorít is. Nézzük majd meg, hogy mire. Vizsgáljuk meg először részletesen magát a példázatot, majd Jézusnak az erre adott magyarázatát is. Így kezdődik, ugye, hogy más példázatot is mondott nekik, azaz Jézus több példázatot is elmondott a mennyek országáról. Tanította az őket, vagy az őt körülvevő embereket arra, hogy milyen országot képzeljenek el, amikor a mennyek országára gondolnak. Ez azt jelenti, hogy nekünk is úgy kell látnunk Isten országát, ahogyan Jézus többek között ebben a példázatban is elmondja. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. Egy emberhez, egy férfihoz hasonlítja. A mennyek országa tehát olyan, mint ez az ember, akinek szántóföldje van. Nem csak bérel egy földet, hanem a sajátja, a saját birtoka, amiben jó magot vetel. Nem csak egyszerűen búzamagot, hanem annak is a legjavát, valószínűleg az előző évi aratásból kimaradt legjobb magokat tette félre, mert a legjobbat akarja kihozni a földjéből. 25. vers így folytatja, de amíg az emberek aludtak, azaz éjjel, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. A konkoly latin nevén Lorium temulentum, ez egy pázsit fűféle, egy kalászos növény. Egy gabonaféléket károsító gyom ez, aminek kártevő ereje a sárgás-fekete magjában van, és ennek kábító, mérgező hatása van, és ezért kifejezetten veszélyes az ember gyomrára és agyára. És a gazda ellensége, ez a sötétben ólálkodó személy, ennek a növénynek a magját szórta szét, ezzel a veszélyes gazzal vetette tele az egész búzaföldet, aztán még a sötétség leple alatt le is lépett. Senki sem látta, senki sem tudta, hogy ott járt, mi történt. Miért csinálta ezt? Azért, mert az ellensége volt a gazdának, nem akarta, hogy a gazda egy jót arasson, és jó termése származzon a befektetett munkájából. A következő versben azt látjuk, hogy amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A konkoly egészen addig, amíg kalász nem hoz, nagyon hasonló a búzához. A kalásza azonban már egy kicsit eltér. El kellett telnie egy kis időnek, amíg annyira kifejlődött a búza és a konkoly is, hogy kalászt hozzanak, mert csak ekkor látszott meg a különbség. A búza kalásza sárga, a konkolyé pedig fehér. És egyszer csak elérkezett ez a pont, ahol kiderül, hogy nem csak búza nőtt a földön. Hát amikor a szolgák, akik a föld urának dolgoztak, meglátták ezt, hát elképedve kérdezik a gazdát, hogy uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Hát persze, hogy jó magot vetett, a legjobbat. Honnan van akkor benne a konkoly? Kérdezik a szolgák. Meg kell itt jegyeznem, hogy a búzaföldeken elő szokott fordulni a konkoly, ez tehát egy általánosan megforduló gyomnövény, de nem ilyen mennyiségben, és ez itt a kulcs. Ugye megszokott volt, hogy néhol a búza között kidugta a fejét egy-egy konkoly is, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy több volt a konkoly, mint a búza. Már nem is a konkoly volt a búza közt, hanem a búza volt a konkoly közt. Ki tette ezt a gazságot? Ugye a gazda megmondja, hogy ki volt, ellenség tette ezt. Bár nem nevezi néven, mégsem tippelgető, nagyon jól tudja, hogy ki tette. És ahhoz, hogy valaki ilyen gaztetre vetemedjen, nagyon kellett gyűlölnie a másikat. A szolgák ekkor megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ugye most már látják, hogy felismerik a kalászból, ugye, hogy melyik a búza, melyik a konkoly, és ezért is gondolják, hogy kigyűjtik most az egészet. És elterjedt szokás is volt ez, hogy ilyenkor az asszonyok nekiálltak a mezőnek, és azt a néhány szál konkolyt azt gyorsan kigyomlálták. Mert ugye hát veszélyes volt, hogyha az benne marad az aratásig, akkor véletlen az is belekerül a búzamagok közé, és a kenyérbe, és akkor annak ugye káros hatása lett volna. Ugye azt mondják a szolgák, most már meg tudjuk különböztetni a búzától, végig menjünk a mezőn és kitépjük, de a gazda válasza nagyon érdekes. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Azaz annyira sűrűn, annyira közel nőtt egymáshoz a búza és a konkoly, hogy a gyökereik is összefonódtak. És egy ilyen tisztogatásba óhatatlanul kárt szenvedett volna sok búza is. A gazda azért nem engedi, hogy nekiálljanak kitépni a konkolyt, mert félti a termést, félti a búzáját. De a 30. versben megmondja a megoldást is, hogy mit fog tenni, hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. Tehát majd, ha eljön az aratás ideje, akkor majd el fog jönni a szétválasztás ideje is. Addig hadd nőjenek csak együtt. Majd így folytatja, hogy az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el a búzát, pedig takarítsátok be a csűrönbe. Hát ugye akkoriban még nem kombájnokkal arattak, hanem csak kézzel, ezért így könnyebb is lehetett azért szétválogatni a kettőt. Ez tehát a példázat története, egy egy nagyon egyszerű történet, remélem, hogy most már mi is mindannyian értjük, ahogy a zsidók is értették, de vajon mit jelent? Na hát pont ezt akarták megtudni a tanítványok is. Mit jelent ez a példázat? Nézzük meg, hogy Jézus milyen magyarázatot ad a történetre. Érdekes először is az, hogy miért kellett Jézusnak megmagyaráznia a példázatot. Ugye hát egyértelmű a válasz, azért, mert a tanítványok se értették. Mint ahogy sok más esetben is előfordul, ugye olvasunk ilyenekről, hogy tanástalanok nem teljesen értik, hogy na most Jézus ezt mire értette, vagy hogy is gondolta. És mi sem értenénk ezt a példázatot, hogyha az Úr maga meg nem magyarázna, és könyörüljön is rajtunk, és magyarázza meg. Nézzétek meg a 36. verset, hogy hogyan is kezdődik Jézus magyarázata. Ekkor elbocsátotta a sokaságot. Jézus tehát nem a sokaságnak magyarázta meg a példázatot, hanem a tanítványainak. Miért teszi ezt? A Máté 13 előző példázatában, a magvető példázatában, a 10. versben a tanítványok megkérdezik Jézust, hogy miért példázatokban beszélő, ezt mondja erre, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Miért nem? Sokaságnak miért nem adatott ez meg? Azért, mert megkövéredett a szívük, a fülüket és szemüket becsukják, hogy se ne halljanak, se ne lássanak, és szívükkel sem akarnak érteni, mert nem akarnak megtérni és meggyógyulni. A tanítványoknak azonban ezt mondja, a ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották. Ti azonban, kedves tanítványok, meg fogjátok érteni, amit mondtam, mert megmagyarázom nektek. Szóval Jézus így szétválasztja a tömeget és az ő tanítványait. Egyszerűen nem a tömeg fülébe való volt, amit Jézus itt mondani akart. Ezt a tanítványoknak kell tudni, és ez ma is így van, ez Jézus tanítványaira vonatkozik ez a tanítás. Bemennek itt egy házba, valószínűleg Péter Kapernaumi házáról lehet szó, és akkor jönnek ugye a tanítványok, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Tudni akarják, hogy mit jelent ez, amit Jézus ezen a történeten keresztül tanítani akar a mennyek országáról. Valamit értettek belőle, ugye ők nevezik el ezt a példázatot, ugye a szántóföld konkolyáról szóló példázatnak. Értették, hogy itt valahogy a konkoly körül fordul meg ez az egész. Valahol ott a kulcs, hogy is van a búza és a konkoly viszonya. De nem értették pontosan, és ezt akarták megtudni. Hát próbáljuk meg Isten lelkének segítségével mi is kideríteni ezt. Jézus elkezdi magyarázni a példázatot. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. Ki az az emberfia? Hát Krisztus az emberfia. Jézus mindig magát nevezi az emberfiának. Az emberfia a Bibliában a Messiásnak a neve. A szabadítónak, Isten küldöttének, aki megszabadítja Isten népét. Ugyanis Dániel próféta már megprófétálta, hogy a Messiást, azaz Isten népének a szabadítóját fogják az emberfiának nevezni. Szóval Jézus, amikor magát emberfiának nevezi, akkor ezzel azt is mondja, hogy ő az a személy, aki megszabadítja a népét, és aki elhozza a mennyek országát számukra. És így látjuk itt az emberfiát. A mennyek országának a királyát, azaz Jézust, mint egy gazdát, ahogy veti a magot. Jézus úgy is mondhatta volna, hogy hasonló a mennyek országa hozzám. Vagy, hogy én vagyok a mennyek országa. Jézusban ugyanis tulajdonképpen nem csak egy egyedülálló személyt, hanem a mennyek országát láthatjuk. Jézusban benne van minden, ami a mennyek országát jelenti. Ezért akinek Jézussal élő kapcsolata, közössége van, annak a mennyek országával van közössége. Az emberfia tehát a mennyek országa veti a magot. Hova veti a magot? A földbe, ugye a saját szántóföldjébe. Mit mond Jézus, mi a szántóföld? A szántóföld a világ. Jézus tehát a világba veti el a jó magot, de nem csak úgy a nagy világba, hanem abba a világba, aminek ő a birtokosa. A Föld, a világ, amiben élünk, az univerzum, Jézus Krisztus tulajdona. Ő teremtette. Ő a világ ura, ő a világ királya. És lehet, hogy számunkra nem így tűnik, de attól ez a világ még az övé. És egyszer minden szem meg fogja látni, hogy a Jelenések 6 is leírja, hogy itt nem a mi világunkról van szó, hanem Jézus világáról. A mennyek országának királya tehát a világunkba, illetve pontosabban az ő saját világába vet. Ugye mit vet? Azt mondja, hogy a jó mag a mennyek országának fiai. Jézus a mennyek országának a fiait, a polgárait, a mennyek országának a képviselőit, azaz bennük tulajdonképpen a mennyek országát helyezi el, szórja szét ebben a világban. Nagyon egyszerű, nem? Jézus benne hívő embereket szór el a világban, a mennyek országának a fiait. És olyan csodálatos ez a kifejezés, hogy a mennyek országának fiai. Azt jelenti ez, hogy a hívő emberek Jézus országához tartoznak, de nem is akárhogy, hiszen olyan emberekről van itt szó, akik nem csak polgárai Jézus országának, hanem fiai a mennyei királynak. Fiai Istennek. A mennyei király gyermekei, családtagjai. Mennyei hercegekről és hercegnőkről van itt szó, akiket Jézus elhelyez ebben a földi világban. És ezek a mennyei hercegek és hercegkisasszonyok itt élnek közöttünk. Miért? Hát majd később meg fogjuk ezt látni. Arra figyeljünk egyelőre, hogy Jézus ide helyezi a hívőket, ebbe a világba. Érdekes, amikor először olvastam ezt a példázatot, és hogy utána is olvastam, sok kommentáríró és prédikátor is úgy gondolja, hogy ez a példázat az egyházban lévő világiasságról szól. Arról, hogy van egy búzaföld, amibe elvetnek konkolyt is. És ez így önmagában igaz is, csak ott fordul meg ez a dolog, hogy több a konkoly, mint a búza. Tehát ez nem arról szól ez a példázat, hogy az egyházban milyen világiasságok vannak, hanem arról, hogy az egyház, a búza egy milyen vegyes világban létezik. Mit látunk itt a továbbiakban? Azért mondom ezt, mert ugye azt látjuk, hogy a mennyek országának a fiai ebben a világban együtt, a konkollyal együtt vannak elültetve. Ugye kik a konkoly? Azt mondja Jézus, a gonosz fiai. Tehát vannak tehát ebben a világban Isten fiai, Isten gyermekei, mennyei hercegek, akik a gonosz fiaival együtt élnek ebben a világban. És a 39. versben megmondja azt is, hogy ki ez az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Ő a gonosz, a leggonoszabb minden lény közül, személyisége legmélyéig csak gonoszság van benne. És ilyenek az ő gyermekei is, gonoszak. A példázat szerint tehát a világon csak kétféle ember létezik. Vagy a mennyek országának a fia valaki, vagy a gonosznak a fia, ennyire egyszerű. Valaki vagy a mennyei király vezetés, vagy vetésébe tartozik, vagy az ördög vetésébe. Vagy az egyik családjába tartozik, vagy a másikéba. Vagy az egyiknek engedelmeskedik, vagy a másiknak. Jézus pedig a föld gazdája hagyja őket együtt növekedni. És nem azért, mert nem tehetné meg, hogy megtisztítsa a búzáját, hanem azért, mert Jézusnak kifejezetten ez az akarata. A mennyek országa jelenlegi állapota tehát vegyes. El van vegyülve a konkolyban, a világban. Sőt, ez nem is csak egy ilyen passzív állapot, ami ellen nem lehet tenni semmit, hanem Jézus kifejezetten ezt akarja, hogy a búza és a konkoly együtt nőjenek. Azt akarja, hogy az ő országának a fiai a gonosz fiaival együtt éljenek. És a világ ezért egy vegyes hely. És a példázat arra tanít, hogy bár eredetileg nem vegyes vetés volt, hanem kifejezetten egy jó, egy tökéletes, egy értékes és drága vetés, azonban elég hamar egy vegyes helyé vált, és egészen a végig ilyen is marad. Sőt, időközben ugye kiderül, hogy több a konkoly, mint a búza. Miért? Azért, mert Jézus ugyan bevetette a világot az övéivel. Ez történt a teremtéskor, de eljött az ördög, a sötétség fejedelme, és szétszórta ő is az övéit, hogy tönkretegye Isten vetését, hogy a búza ne teremjen hasznot a világ urának. Ez a bűneset alkalmával történt meg. Hogy a teremtéskor Isten elhelyezte a világba Ádámot és Évát, a világ jó volt, az ember jó volt, a mag jó volt, de az ördög is vetett. A gonosz a kígyó képében megkörnyékezte Évát, aki elbukott a férjével együtt. És azóta a világ Krisztus tökéletes vetése megromlott. Annyira, hogy immár több a konkoly, mint a búza. Isten fiai az ördög fiai között élnek. Ugyanaz a nap süt rájuk, ugyanazt a levegőt szívják, ugyanazon a buszon vagy villamoson utaznak reggel az iskolába vagy a munkahelyre, ugyanahoz az orvoshoz járnak, ugyanott vásárolnak, ugyanazzal szórakoztatják magukat, sőt, esetenként még ugyanabban a gyülekezetbe is járnak. És egészen sokáig, a világ végéig, a nagy aratásig nem is lesz ez másképp. Felmerül ugyanakkor egy nagyon komoly kérdés, talán bennetek is, hogy a tanítványokban is, miért nem tépi ki a gazda már a kezdetekkor a konkolyt? Azért, testvérek, mert nem akarja. Jézus azt akarja, hogy az övéi a világban legyenek. Nem azt akarja, hogy az országának a hercegei behúzódjanak a maguk szép új templomába, vagy a saját kis keresztjén otthonukba és a szobájukban csukott ajtónál, csukott ablaknál olvasgassák a Bibliájukat és imádkozzanak. Ezek nagyon fontos dolgok. De Jézus a világban helyezte el az övéit, a világba helyezett el minket. Azért, hogy a világban éljünk, és úgy éljünk a világban, mint a mennyek országának a fiai, a mennyek országát, Jézust képviselve. És ennek nagyon sok gyakorlati vonatkozása van a hívőkre nézve. Testvérem, hogyha Isten gyermeke vagy, akkor küldetésed van ezen a földön. Élj mennyei hercegként, élj búzaként, ragyogtasd fel a világ előtt a menny királyát. Ne legyél olyan, mint a körülötted lévő konkoly, hanem légy jó mag, tiszta búza. Élj a mennyek országának a szabályai szerint. Légy földi állampolgár Jézus akarata szerint. Akár beosztott vagy, vagy akár vezető, végezd a munkád a menny királyának az akarata szerint. Töltsd be a Jézus adta szerepedet a családodban a menny országának törvénye szerint. Engedelmeskedj még a sok gaz között is mennyei királyodnak Jézusnak. Gyűjts a mennyek országában mennyei értékes kincseket. Így van tehát jelen a mennyek országa világban vegyesen. De menjünk csak tovább. Miért hagyja a gazda együttnőni a búzával a konkolyt? Van egy másik oldala ennek a kérdésnek, ami talán segít megérteni az, hogyha megértjük, hogy miért vet az ember egyáltalán. Miért vet az ember? Azért vet, hogy arasson. Ugye? Hogy legyen búzája, hogy legyen kenyere, hogy legyen gazdagsága. A jó termés, a jó aratás dicsőséget hoz a gazdára. Hogy láb, jól végezte a munkáját, beérett a vetés, és tele vannak a csűrök. A gazda ilyenkor leül, kezébe veszi a pipáját, hátradől a karosszékébe, a teraszon, és megelégedetten nyugtázza, hogy minden rendben van. Pont ezt akarja ugye az ellenség megakadályozni, azzal, hogy beveti a búzamezőt konkollyal. Ugye miért vetett az ember fia? Azért, hogy arasson. Hogy a termés dicsőséget és gazdagságot hozzon neki. Az ördögnek pedig mi volt a célja? Az, hogy Isten ne kapjon semmit se ebből a befektetéséből. Hogy ne legyen haszna, ne legyen dicsősége, a munkája ne legyen eredményes. Azonban a gonosz nem éri el a célját, mert Jézus a gazda hagyja, hogy a búza a konkollyal együtt beérjen. Hagyja, hogy együtt érjenek meg. Nagyon érdekes, hogy miért? Azért, mert amikor már megérett a vetés, amikor megérett a konkoly is, meg a búza is, és most a búzán van a hangsúly, akkor már le lehet vágni a búzát is. Mert akkor már kiszakadhat a konkollyal együtt a búza is, mert már megérett, már elérte a célját. Megteremte a kalászt, ugye? Ha korábban tépik ki a konkolyt, akkor a búza is kárba ment volna, mert még nem érett meg. Így viszont, hogy már megvan a vetés, megvan a termés, le lehet aratni. Az aratáskor pedig majd szépen szét lehet ugye válogatni, így a gazdát semmilyen kár nem fogja érni, sőt, eredményes lesz a munkája, mert a búzakalászok megértek, gyümölcsöt hoztak, elérték azt, amiért a gazda elvetette őket. És ezért nem baj, ha együtt érik a búza a konkolya, csak érjen meg. Mire tanít minket Krisztusnak ez a türelme? Arra, hogy a gonosz minden munkája ellenére Jézus Krisztus dicsőséget fog venni magának. Az ember fiának, Jézusnak a dicsősége fel fog ragyogni az ördög minden mesterkedése ellenére is. Méghozzá háromféleképpen is. Először is az aratás eseményében. A világ ugyanis nem lesz mindig egy ilyen hely, mint most. mert egyszer eljön az aratás napja. És ezt olvastuk, ugye, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Nem tudjuk pontosan mikor, de egyszer el fog jönni egy nap, amikor Jézus vissza fog térni, a világnak a gazdája, a világ királya el fog jönni, hogy arasson. De nem is akárhogy fog elérkezni, hanem így olvastuk, hogy angyal seregeivel a maga teljes dicsőségében, fensége és igazsága teljes ragyogásával. És ekkor végre meg fogja tisztítani a búzáját a gazdtól. Ugye így olvastunk erről a Máté 25-ben, hogy amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségébe, és vele az angyalok mind, akkor odaül, hova? A dicsősége trónjára. Aratni fog, be fogja gyűjteni munkája gyümölcsét, ítélni fog, ki fogja válogatni az övéit az ellenség fiai közül. A dicsőséges mennyei király el fogja küldeni a szolgáit, hogy levágják a búzát és a konkolyt is, és ő az, aki a búzával és a konkolyjal is rendelkezik, ő az aratásnak az ura. Az egész aratás eseménye, ténye az ő dicsőségét szolgálja. Ez az első, amiben felragyog Krisztus dicsősége. A második, az az igazságos ítélete. Mert az aratás egyben ítéletet is jelent. Egy nagy, igazságos szétválasztást. Így olvastuk, hogy akkor az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. Azaz, összegyűjtik a konkolyt. Tehát testvérek, van egy elkerülhetetlen aratás, egy elkerülhetetlen ítélet, amikor Jézus elküldi az angyalait, aki minden bűnöst, minden hitetlen, mindenkit, aki megvetette a föld gazdáját, mindenkit, aki botránkozást okozott, aki gonoszt tett, ezeket meg fogják találni, és össze fogják gyűjteni. És mit fognak tenni velük? A tüzes kemencébe dobják őket. Ez Jézus tökéletes ítélete. Igazságos ítélete. Ez azt fogja tenni a konkolyjal, amit a konkoly megérdemel. Ugye a gazt nem a csűrbe szokták takarítani, hanem megégetik, és ez így is van jól. Biztosan a testvérek között is van olyan, aki szokott gazolni, és egy nagyobb gazolás után elégetjük oda a nagy kupac gazt. Hát Jézus igazságos ítélete is ilyen volt. Ez, vagy ilyen lesz. Ez lesz a gazzal. Ez lesz a gonosz fiaival, azokkal az emberekkel, akik nem neki engedelmesen éltek, akik nem az ő akaratát keresték, akik nem mennyei kincseket gyűjtöttek. Tűzbe dobják és megégetik őket. És az igazságos ítélet pedig dicsőséget hoz a gazdára, mert végre az fog történni a konkolyjal, aminek a konkolyjal történnie kell. Megégeti a gonosz fiait az ő igazságos haragjának örökké való, oldhatatlan tűzével. Ez a pokol. Hogy az embereknek a legkülönfélébb elképzeléseik vannak a pokolról, ugye, hogy nem is lesz ott annyira rossz, minden rendben lesz, ott lesznek a haverok, meg ugye, amúgy is nagyon jó lesz ott lenne, mi lesz ott, hát pia, nők és élvezetek, ugye minden jó, ami a mennyből hiányzik. Ugye általános ez az elképzelés, de a pokol nem ilyen. A pokolban nem ez van. Mit olvastunk, mi lesz ott? Sírás és fogcsikorgatás. Sírás. De ne gondoljátok, hogy ilyen hüppögős, szipogós sírás, de nem is ilyen bűnbánó, magunkbaroskodó sírás. Nem is amiatt sírnak majd ott az emberek, mert például el kellett szakadniuk a szeretteiktől. Ezek a könnyek nem a bal szerencse, nem a gyász, nem a mély vágyakozás vagy együttérzés könnyei lesznek. Ó, nem. Ezek, testvérek, szörnyű könnyek. A borzalom könnyei lesznek. Jézus olyan könnyekről beszél itt, amelyek az örök vigasztalhatatlanság. A véget nem érő nyomorúság. Egy teljes, végső, abszolút reménytelenség könnyei lesznek. A teljes elveszettség könnyei. Ezek szörnyű, örök könnyek. És ehhez kapcsolódik még ráadásul a fogak csikorgatása, ami arról a gyötrelmes fájdalomról szól, arról az örjöngő, fülbe hasító, keserves kín ordításról, amit a tűz okoz, és ennek soha nem lesz vége. Soha nem fog enyhülni sem a belső, sem a külső fájdalom. Ez az időtlen szenvedés vár minden konkolyra, a gonosz minden fiára. Testvérek, ilyen a pokol, minimum ilyen. De Jézus folytatja, mert nem csak az aratásban és az ő igazságos ítéletében ragyog föl az ő dicsősége, hanem az ő kegyelmében is. Ez a történet csúcspontja itt a búzák sorsa, akkor majd az igazak fénylenek Atyuk országában, mint a nap. Amikor eljön az aratás, a nagy szétválasztás, amikor Jézus igazságosan és dicsőségesen a pokolra küldi a konkolyt, akkor az ő dicsősége nem csak az ítéletben ragyog majd fel, hanem a búzákkal való bánásmódjában is. Hogyan bánik a gazda a búzával? Testvérek, kegyelmesen. Jézus kegyelmesen bánik a búzával. Először is megtehette volna, hogy nem várja meg az aratást, hanem előbb kitépi a konkolyt. De ugye miért is nem tette ezt? Azért, mert nem akarta, hogy a búzák közül akár csak egy szál is elvesszen. Jézus az ő népét illetően nem számol megengedhető veszteséggel. Számára nincs olyan, hogy jó, egy-két hívő elveszik, nem baj, az még belefér. Nincs ilyen. Kegyelmesen kivárja, míg minden búzaszál megérik, betakarítja őket a maga országába, a maga csűrébe, és ez dicsőséget hoz neki. Elvetette, és most learadta, amit vetett. Még a gonosz alattomos konkolyvetése se tudta ugye megakadályozni, hogy 100%-osan behajtsa a hasznot. Minden búzaszálat megőrzött. A mennyek országának fiai közül senkit sem veszített el, hanem kegyelmesen megtartotta őket. Kegyelmének dicsősége pedig ott fog ragyogni minden korszak, minden hívő emberének az arcán. Fénylenni fognak a menny királyának, Jézusnak a fényében, az ő kegyelmének dicsőségében fognak fürdeni. Dániel így profétálta ezt meg. Fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, mint a csillagok, mindörökké. Olyan ragyogással, amilyen ragyogást még nem látott a világ. A mennyek országának jelenlegi és jövőbeli állapotában is így ragyog fel Jézus Krisztus dicsősége. A búzának a vegyes világban való megtartásában, de az aratásban is, amikor Jézus a menny és a föld királya angyalai dicsőséges kíséretében tér vissza, valamint a konkolyjal való igazságos és a búzával való kegyelmes bánásmódjában is. A mennyek országának most is és a jövőben is az a célja, testvérek, hogy Jézus Krisztusnak dicsőséget hozzon. Vagy így, vagy úgy, de ezt fogja hozni. Az Úr ezek után csak egy mondatot tesz hozzá mindehez, akinek van füle, hallja. Ez az alkalmazása az elhangzottaknak. Akinek van füle, hallja. Tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy figyelj ide, értsd meg, és élj ennek megfelelően. Testvérem, figyelj ide, és értsd meg, hogy a konkoly és a búza együtt növekedése Jézus Krisztus akaratából van az ő dicsőségére már most is, és majd az aratásban is a mennyek országa királyának, Jézus Krisztusnak a dicsősége ragyog fel az ő tökéletes igazságában és kegyelmében is. Így néz ki a mennyből, Isten nézőpontjából a világ jelenlegi és jövőbeli állapota. Mit jelent ez a mi szempontunkból? Mit láthatunk mi ebből az egészből? Ugye hát egészen a végig a búza és a konkoly között nincs különbség. Miben mutatkozik meg a különbség? A termésben, a kalászban. A mi számunkra talán ez a kulcs. Abba, hogy milyen gyümölcsöt hoz. Hogy milyen gyümölcsöt hoz a mi életünk. És ezzel kapcsolatban van egy figyelmeztetésünk és egy bátorításunk is. A figyelmeztetés az, hogy elkerülhetetlenül el fog jönni az ítélet napja, amikor Jézus eldönti, hogy a tűzbe menjünk-e, vagy az ő dicsőséges országába. Most még a kegyelem ideje van, Isten türelmének az ideje. Most még meg lehet fordulni, most még meg lehet térni, most még el lehet kerülni a pokol tüzét. Hogyan? Teremj jó gyümölcsöt. Élj a mennyek országának a polgáraként. Most még van lehetőség változni és változtatni. Most még van lehetőség engedelmeskedni. Még nincs késő elkezdeni egy ilyen életet. A mennyek országa közel jött, de még nem érkezett el. Már jelen van a világban, de az aratás pillanata még nem érkezett el. Most még a kegyelem ideje van. Most még van idő engedelmeskedni Jézus hívásának. Az idő ugyan betelt és elközelített már az Isten országa, de még van lehetőség megtérni és hinni az evangéliumban. Testvérem, ne veszítsd el örök sorsod távlatát az életed jelenében. Nézz, láss túl a jelenen. Nem mindenkire a mennyek országa vár. Csak a mennyek országának a fiaira vár. Azokra, akik búzakalászt teremnek. Azt, hogy te kinek a fia vagy, az mutatja meg, hogy milyen gyümölcsöt hozol. Azaz, hogy milyen életet élsz. Élj a mennyek országának a polgáraként, itt és most, a konkoly között is, engedelmeskedve a mennyek királyának. Akkor is, hogyha a konkoly van többségben, nem kell megijedni. Nekünk búzaként kell élni, és gyümölcsöt kell teremni. Ha pedig már megtértél, és már hiszel az evangéliumban, és Jézus akaratát követve igyekszel élni, akkor egy nagy ígéretet is hordoz számodra ez a példázat, tudnilik azt, hogy Jézus megőriz az aratás napjáig. Nem fogsz elveszni, nem fogsz kiszakadni az ő kegyelméből, akkor se, hogyha úgy érzed, hogy ezt a bűnt már ő se tudja megbocsátani. Biztosan megőriz. Jézus nem engedi az ő szolgáinak, hogy idő előtt learassanak, nehogy véletlenül kiszakadj az Isten kegyelméből. Nem. Jézus biztosan megőriz, sőt, a dicsőséges kegyelmének megfelelően megajándékoz azzal, hogy az aratás napján majd az ő országába kerülj, a mennyei családodba, oda, ahová kegyelméből tartozol. Testvérek, vegyük komolyan ezt a figyelmeztetést és ezeket az ígéreteket, és építsük ezekre az életünket. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ámen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket. És imádkozzunk. Dicsőséges Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, hogy a mennyek országa rólad szól, a létező legtökéletesebb szeméről. Téged magasztalnak és téged dicsőítenek gyermekeid, a mennyek országának fiai azért a kegyelemért, amivel megőrzöd és megtartod őket az aratás napjáig, nehogy elveszten közülük akár csak egy is, de téged dicsőít a te ítéleted is, amiben felragyog a te tökéletes igazságod és szentséged. Valóban nincsen más hátra számunkra, mint ennek az igazságnak a fényében élni, készülni a te visszajöveteledre, várni a te szabadításodra, addig is pedig gyümölcsöt teremni. Bocsásd meg, kérünk, hogy sokszor valóban nem törődünk azzal, hogy te miért is helyeztél ide minket, tudnilik, hogy neked tetsző módon élve dicsőséget hozzunk rád. Kérünk, hogy valóban formálj át minket, hadd teremjünk a megtéréshez, a te országodhoz, a te királyi fenségedhez méltó, neked tetsző gyümölcsöket, hétköznapi életünkkel, szavainkkal és tetteinkkel egyaránt. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljátok el helyeteket, és hallgassátok meg a gyülekezet életének hirdetéseit. Hirdetem először, hogy a gyülekezet heti alkalmait a szokott rendben megtartjuk, azaz kedden este 6 órakor lesz Bibliaóra, és jövő vasárnap istentisztelet. Augusztus 2-án egy esküvőre kerül majd sor, Petrovics Máté és Balog Anna kérik életükre Isten áldását, hordozzuk őket imádságban. Hirdetem még, hogy lesz egy gyülekezeti hét, ugye Balatonfűzfőn, 2014. augusztus 18-ától 23-áig, ott a Balatonfűzfői gyülekezeti vendégházban, amire sok szeretettel várjuk a családokat, egyedülállókat, fiatalokat, mindenkit. Ha valaki szeretne jönni, de ehhez támogatásra van szüksége, akkor kérjük, hogy jelezze ezt. A jelentkezési határidő július 28-a, és jelentkezni pedig itt az iraterjesztésben található papíron, vagy a Lupsa házaspárnál lehet. Isten tiszteletünknek a végén énekeljük a záró énekünket, a 275. számú éneket. Ezzel is valljuk meg hitünket és bizalmunkat. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.